Ez itt az Epic Stories a Rádiókafén és a podcast lejátszóban. Dolcsák Dániel vagyok, Gosztonyi Csabával, a MOME Open vezetőjével beszélgetünk a karrierváltásról. Szerintem ennek a podcastnak a hallgatói közül valószínűleg, akik váltanak karriert, pont fordítva csinálják, tehát a formálisabból mennek a kreatívabb irányba.
Az a gyakoribb. De az a normális.
Hát egyébként nem, tehát pont talán az, hogy nincs normális, vagy új normálisok vannak, de hogy egyébként szerintem nagyon izgalmas, hogy teret mersz engedni a vágyvezéreltségnek, és ezzel szerintem amúgy bebizonyítod azt, hogy ugye bármire képes vagy, hogyha azt elkezded csinálni, és folyamatosan csinálod, tehát hogy ezzel valójában validálod azt, hogy végülis a vad karrierváltások is működnek.
De szerintem ez nem való mindenkinek. Tehát erről pont a múltkor beszélgettünk valakivel, hogy don't try this at home.
Tehát, mi az ellen javallat erre? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mert nyilván azért te is szembesülsz ezeknek a feszültségeivel.
Hát ez szerintem ez a bungee jumping hasonlat. Ha nem mersz ugrani, akkor ne ugorjál. Tehát, hogy az van, hogy engem is erőltettek föl mindenféle ilyen nagyon durva hullámvasutakra a barátaim, mert úgy gondolták, hogy ezt mindenki szereti, én megőrülök, és tényleg nem bírom. Egyszerűen valahogy van egy ilyen pszichés problémám vele, hogy nem élvezem, hanem egyszerűen rosszul vagyok tőle, és szeretnék kiszállni. Bennem mindig volt egy ilyen érzés, hogy én meg akarom nézni, hogy ez milyen, meg tulajdonképpen érted, mi bajot történt. Nyilván amióta vannak gyerekeim azóta, vagy mondjuk így, hogy amikor az az időszak volt, amikor a gyerekeim még nem voltak fiatal felnőttek, de még nem születtek meg, ezekben az időszak, és most ugye megint az van, hogy már azért majdnem kirepültek a gyerekeim, hogy ilyenkor az ember felbátorodik, mert kevesebb a felelőssége, vagy legalábbis ez a szubjektív megélése, hogy kevesebb a felelőssége. Én egy elég nagy pofájú gyerek voltam korábban is, tehát a kreatívtól is azért rúgtak ki, mert azt mondtam a tulajdonosnak, hogy maga egy kockázati tőkebefektető, és én még akkor is itt leszek, amikor maga már ezt régen adja, de hát ő előbb adta el, szóval azt mondta, hogy jó van, fiam, úgyhogy kirugatott, és utána adta el 2 héttel. És ugye régen még volt is ilyen, hogy nem szabad beszélni ilyenekről, de hogy miért lenne szabad? Hát az ember vállalja fel, hogy amilyen, vannak olyan helyzetek, ahol ez a karakter is tök jó, tehát ha tudsz működni a márkának megfelelően, érted, hogy mit jelent az a cég, aminél dolgozol, vagy amit építesz, de egyébként meg nyilván tehát nem konfrontatív a személyiségem, csak egész egyszerűen azt érzem, hogy van egy ilyen mániám, hogy valamit így nagyon szeretnék megcsinálni, és akkor annak meg kell épülni, akkor a csapatnak jönni kell velem, de hát nyilván azért már sokat tanultam asszertív kommunikációból, meg rengeteg hibát követtem el, amit utána, amire rá tudtam nézni, és nyilván azóta már talán könnyebb velem együtt dolgozni.
Igen, de egyébként nem finomkozz, de hogy amire most úgy utaltál is, így szerintem 2 ilyen mondat részben is, hogy így a karrier fejlődés, meg így a jellem vagy személyiségfejlődés az valamennyire párhuzamos, hogy ez mennyire volt mondjuk neked tudatos, hogyan foglalkoztál azzal, mert az önreflexiód az most egyértelműen megvan, de hogy ahogy mondtad,
ja, nekem, meg... Én ugye az 50-es generáció vagyok, tehát nekem a pánikbetegség segített. Tehát vannak azok, akik egy idő után rájönnek, hogy nekik, nem tudom, el kell utazniuk Balira és befelé nézni. Én az voltam, aki azt hitte, hogy infarktusa van, és aztán berohantam egy ilyen rendelőbe, és akkor ott azt mondták nekem, nem tudom, 10x éve, hogy tessék most itt leülni, ezt a bogyót betetszik kapni, itt egy kicsit tetszik majd sírni. Az. Tehát, hogy amikor az van, hogy álljál már meg egy pillanatra, itt a család, itt vannak a gyerekeid, tehát, hogy lassítsál le, meg egyáltalán szerintem nem baj, ha az ember kap egy csomó pofont, és ez jöhet magánéleti oldalról, jöhet munkaoldalról is. Én most pont a nagyobbik lányom egyetemista, és egy csomó ideig keresgélte, hogy ő hol dolgozhatna, nehéz is volt rávenni, hogy akkor próbálja meg, ugye ennek a generációnak már ilyen normális, hogy egyetem mellett azért egy kiegészítő keresettet is élnek, és mondtam, hogy szerintem az zseniális, hogy igazából ennek nincsen túl nagy felelőssége, tehát kipróbálod a helyet, és ha azt érzed, hogy neked nem működik, vagy ők úgy érzik, hogy te nem vagy oda való, akkor is van még 15 év, és mikor próbált ki, ha nem 20 évesen, amikor egyszerűen szembesülhetsz ezekkel a helyzetekkel, hogy miből tanulsz, miből nem. De szerintem egyébként visszatérve a kérdésedre, én egyáltalán nem voltam ebben tudatos, most már az vagyok, meg most már nyilván nagyon, nagyon figyelek a fizikai, meg a mentális épségemre is.
Tehát mik az eszközök?
Mik az eszközök? Gyógytornára kell járni, nem tudom, mármint akkor, hogyha olyan jellegű problémád van, hogy mondjuk meg kell erősíteni a vázizomrendszert, meg normálisan kell enni, tehát hogy ebben így próbál az ember tudatos lenni, és ez tök jó, mert nekem nagyon sokat segít, és ezért volt jó, amikor mint az reklámügynökségben dolgoztam, és mellette meg forgattam mondjuk egy sorozatot főszereplőként, nem sok ilyen volt, de volt ilyen, és akkor egy perc időm nem volt, minden be volt osztva. Nekem az nagyon sokat segít, hogyha így a körülmények beosztják az időmet. De egyébként meg az is tök jó, hogyha én mindig szégyeltem, hogy vannak időszakok, amikor ugyan semmit nem csinálsz, és tudod, mostában azért vannak ezek a hangok, hogy az nagyon jó, amikor az ember tud semmit csinálni, de közben meg amit én észrevettem saját magamon, hogy iszonyú gyorsan és hatékonyan tudok elvégezni valami olyan feladatot, ami lehet, hogy másnak hetek. Mert egyszerűen átlátom, hogy mit akarok, kit akarok elérni, hogy összekötözöm, és akkor egyszerűen így megvalósul.
De tehát akkor te az eredményre, meg a deadline-ra optimalizálsz, és nem mondjuk egy ilyen digitális szalagmunkásnak tartod magad, akinek a munkaidő és a teljesítmény az egyenes arányba áll magával.
Biztos, hogy nem.
És ehhez kellett neked dolgozni azon, hogy ezt a bűntudatot legyőzd azzal kapcsolatban, amikor mondjuk tehát valamit nagyon gyorsan megcsinálsz, és utána üresbe rakod.
Az önismereti munka ezben nagyon segít. Tehát a tudatos része az, hogy ez, és akkor egyébként a munka frontján meg így jelentkezik, és akkor tehát, hogy az, amikor így megállsz, és így rá tudsz valamire nézni egy kicsit szélesebb spektrumból, hogy amit csináltál, az most így jó-e vagy nem, hogy elfogadod-e a kritikát a kollégáidtól, hogy elvárod-e, hogy szóljanak, amikor hülye vagy. Tehát, hogy nekem most ilyen szempontból szuper jó csapatom van. Nálamnál jóval fiatalabb emberekkel dolgozom együtt, de egyszerűen olyan jó kölcsönhatásban dolgozunk, és volt időm sok mindent elszúrni ahhoz, hogy ezeket megtanuljam, hogy ne csináljam.
Ez se biztos, hogy mindenki megengedi magának egy jó pedigré, az lehet,
de
mi
a fontosabb. De mit veszítesz?
Tehát, hogy valószínűleg semmit.
Hát mit? Azt nyered, tehát nekem is volt ilyen, hogy hú, hát a lányom lehetne a főnököm, és hogy egyáltalán, tehát hogy nyilván én még abban a generációban nőttem föl, ahol így nálunk mondjuk sosem volt különbség a női meg a férfi fizetések között, de tudom, hogy azért ez a generáció, ez máshogy működik. De úgy voltam vele, hogy tök jó, nézzük meg, és soha jobb főnököm nem volt, oké, nem is volt sok, de hogy iszonyú jó érzés volt azt látni, hogy egyébként egy balti országból jövő lány, teljesen más mentalitással, egy ilyen Big Four gondolkodással ez összeeresztve velem, és nyilván, tehát hogy mondjam, a viszonyunk azért olyan volt, hogy azért ő elfogadta azt a tapasztalatot, vagy élettapasztalatot is, meg azt, amit én hoztam ebbe, és én nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, tényleg. Vagy azáltal, hogy elfogadtam, hogy ő mit csinál szerintem jól, vagy jobban, megírok egy 20 oldalas prezentációt, és akkor megkérdezi, hogy szeretnéd, hogy egy oldalas legyen, az ide, hogy holnap visszaadom, és akkor azt mondod, hogy tényleg.
És vagy nem ChatGPT-vel csinálja.
Nem. Vagy például nagyon szeretek modelleket építeni, üzleti modelleket, ugye amit én csinálok a Momén, az egy kicsit, tehát ha innen nézed oktatás, ha onnan, akkor meg nyilván egy bevételi lába az egyetemnek, a felnőtt képzés, megnyugtatóan drágán árulunk tanfolyamokat, és ebből nekünk pénzt kell csinálnunk az egyetemnek, és KPI-ok vannak, és nem tudom, pénzügyi terv, meg üzleti tervet kell építeni, és megszerettem. Úgy, hogy egyébként emlékszem, hogy amikor mondjuk a Kreatívnak lettem 26 évesen a lapigazgatója, és mellém rendeltek egy lányt az Excel-lel, akkor azt se tudtam, tehát úgy terveztünk üzletet, hogy a fogalmam nem volt róla, mit csinálunk. De ugyanúgy sikeres.
Egyébként, hogy maga a Mome Open-nek, és azért gondoltam, hogy beszéljünk a te történetedről, mert biztos, hogy benne van most a Mome Open-nek az értéka.
Én vagyok, mint egy ilyen öreg büfészínész, hogy benyomsz egy gombot, és így...
Értékajánlatába, de hogy csak így a történet kedvéért, én magam is KPMG-nél dolgoztam, ott is volt képzési keretünk, és így rám szóltak a HR-ről, hogy ez most már határidő, és hogy akkor mondjam meg, hogy mit akarok vele csinálni, és így úristen, mit akarok vele csinálni, fogalmam nincs, hát nyilván konferenciákra el tudok menni, meg egyébek, és így gyorsan szétnéztem az interneten, megtaláltam, és hogy design thinking képzés életem egyik legjobb élménye volt, ilyen 12 hetes rövid. És most ezért nem tudom, biztos kaptunk valami oklevelet, vagy
kellett,
ilyesmi.
Hogy kapjatok. De hogy, ha nem, akkor szóljam.
De hogy nem kérte soha senki, tehát ezzel kapcsolatban így nem tudom, nekem is az a megélésem, hogy mondjuk ha csak nem valami, nem tudom, jogász, vagy orvos, vagy ilyesmi munkát végzel, akkor az, a diplomád az kevéssé érdekes ahhoz képest, ami a tapasztalatod, de hogy ott azért abban a közegben, és meg azóta néhány kollégám is vett részt különböző képzéseken, mondjuk mint tudom, egy grafikus mondjuk a kutatást kezdi el tanulni, mert érdekli. Tehát pont ezek a nagyon véletlenszerű kapcsolódások szerintem, amik a MOME Open-t így valamennyire nekem legalábbis így leírják, hogy nem feltétlenül abban mélyülök el jobban, amit már eddig is tudtam, hanem mondjuk 12 hét az már elég hosszú idő ahhoz, hogy egy konkrét fókuszterület el, én aktívan gyakorlatilag megismerkedjek, és akkor ezeket akár ilyen mozaikként építsem egymásra, de hogy így a felnőtt képzés az szerintem egy ilyen méltatlanul elhanyagolt téma is, meg ugye az emberek fejében sincs benne, és aztán most lehet, hogy pontatlanul idézem, de egy ilyen pár évvel ezelőtt találkoztam egy statisztikával, hogy Magyarországon a felnőtt képzésben résztvevő felnőttek aránya ilyen 1-2%, ami nem tudom, még Finnországban mondjuk sokszorosa, és ugye ebben valószínűleg a főző tanfolyam is benne van, hogy miért mennek hozzátok az emberek, és hogy milyen történet, ami tipikus. Mert szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy mondjuk egy videós képzés csak a videósok mennek, vagy mondjuk a design thinkingre csak mondjuk a UX-esek mennek, de az a hipotézisem a saját környezetemből, hogy ez nem teljesen így van.
Nagyon változó, és tele van nagyon érdekes, meghökkentő, szép emberi történettel, és nagyjából tényleg igaz, hogy volt már, nem tudom, fogorvos, aki a saját fogorvosi rendelőjét szerette volna a service design módszertannal újrahúzni, és ő ezért ment el, mert azt megértette belőle. Van ilyen, van olyan, aki egyszerűen azt érzi, hogy neki valamilyen szempontból ez a módszertan segít, ugye ilyen ez a fogorvos is van, akit küldenek nyilván a munkahelyéről, vagy talál pénzt, mint ahogy te csináltad, és akkor megnézi, hogy milyen értelmes dolgra lehet költeni. Van olyan, aki mondjuk, sok ilyen példa van, hogy ő érzi, hogy ez mondjuk egy hasznos tudás lehet, a vállalatánál nyitottak arra, hogy ő tanuljon, de alapvetően megcsinálja magának a helyet. Tehát, hogy tudod, van ilyen, nem is tudom, én is beszélgettem még annak idején pont fejvadászokkal is, és azt mondta nekem az egyik figura, hogy te az a típus vagy, aki megcsinál magadnak a pozíciót, tehát nem várni fog a pozíció, hanem majd csinálsz magadnak. És van egy csomó ilyen ember, nem csomó, de azért jó páran, akik elkezdenek foglalkozni egy területtel, beleássák magukat, a munkájuk mellett csinálják, észrevétetik magukat, megmutatják a feletteseiknek, hogy ennek mi értelme van, és egy idő után beérik, azt mondják nekik, hogy figyelj, ez tényleg hatékony, tényleg jobban működik, olcsóbban működik maga az a terület, amivel foglalkozunk, akkor tessék, itt van, pilotoljad. Ez is egy nagyon izgalmas dolog. Van nyilván olyan, akinek, nem tudom, életközepi válsága van, és akkor abból jön. Vannak fiatalok, akik egész egyszerűen szeretnének valami értelmes dologgal foglalkozni. Ugye nálunk azért vannak a fotózástól, a design gondolkodásig, a sound designtól, az adatvizualizációig egy csomóféle terület van, de mondjuk így a vállalati oldalnál én azt látom nekünk, egyre több ilyen business-to-business képzésünk van, kimegyünk ugyanúgy vállalatokhoz, és egy ilyen 5 fő környékén már csinálok nekik tanfolyamokat, hogy nagyon érdekes, mondtam, hogy most HR-esekkel ismerkedem, hogy most tényleg az van, hogy stakeholder interjúkat készítünk most már 2 éve, elmegyünk, mint MOME, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy ők hogy állnak a design tudatossággal, egyáltalán mit gondolnak róla, és tök érdekes, amikor elmész mondjuk egy HR igazgatóhoz, sok esetben el kell magyarázni, hogy nem a szobrászművészek meg a festőművészek, hogy miért kéne tudnia, tehát nyilván egy kicsi elit egyetem, és aztán közben kiderül, hogy olyan dolgokat csinálunk, amiket ő így a Corvinustól várna el, mert hogy egyébként olyan üzleti dashboard képzések, meg nem tudom, tehát hogy nem gondolná, hogy nálunk van. És nagyon érdekes azzal kísérletezni, főleg így vállalatokkal is, és már így prototipizáltunk képzéseket, tehát képzések nőttek ki abból, hogy az ilyen fájdalompontokat megnéztük, elmentem konferenciára, teszteltem, nem tudom, a prezentációmban benne volt néhány olyan dolog, amit nyilván én nem nagyon szeretem, amikor ez ma már divat, hogy így fölteteted a nézőközönséggel a kezét, van valamilyen fura kérdés, és akkor arra kell válaszolni, de mi kutatásra használtuk, hogy megnézzük, hogy náluk vannak-e ilyen problémák, és mondjuk amikor 100-ból 80-an fölteszik a kezüket, akkor azt látod, hogy hú, ez egy validáció, tehát lehet, hogy el lehet indulni ebbe az irányba, és van olyan pénzintézet például, akiknél az volt, hogy hát ne a drága dizájnereiket használják arra, hogy workshopokat facilitáljanak, mert hát ezt meg lehet tanulni. És akkor különböző osztályokat oktattunk ebben a témában, és ez mondjuk nyilván pénzügyi szempontból, kicsit elkanyarodtam, de vissza fogok térni.
Nem is biztos, hogy vissza kell, mert szerintem azért nagyon izgalmas, hogy mik ezek a fájdalompontok a cég oldaláról, illetve hogy bizonyára találkoztok akkor egyéni szinten, és hogy mondjuk a munkavállalónak mi fáj a saját karrierje mondjuk, és akkor akár ilyen nagyvállalati környezetben.
Hát az, ugye amikor mielőtt én jöttem Momére, akkor nekem is a design az nyilván az volt, ami, tehát egy szép szék, vagy mondjuk az, amit csinálnak a grafikusok, de ugye a design módszert ennél jóval több, meg mélyebb, és többek között az is design, amikor egy folyamatot úgy fejlesztesz, hogy annak megvan minden eredője. És két ilyen dolog van, amit azonosítottunk nagyon erősen. Az egyik pont egy ilyen, hogy hogyan lehet mondjuk egy csapat kohéziót csinálni, co-creation, meg workshop facilitálással. Tehát amikor az van, hogy van egy téma, amin nekünk egységnyi idő alatt végig kell menni, mint csapat, hogyan ne csúszunk szét, hogyan tudjuk tartani az agendát. Tehát, hogy egyszerűen ezek ugye módszertanok, te is, amikor tanultad a design thinkinget, ott azért van egy toolkit, amit megkapsz, és azt, hogyha jól tudod használni, akkor nyilván egy csomó mindenre alkalmazható. De a másik ilyen terület, az pedig az egyik cég eljött hozzánk, hogy ők dashboard tanfolyamot szeretnének, mert az volt a fejükben, hogy dashboard tanfolyam kell nekik. És ilyenkor mindig van egy felmérés, beszélgetünk velük, nyilván az adott szakterület vezetője kvázi egy ingyenes tanácsadást tart, vagy így letapogatjuk így ezeket a fájdalompontokat, és kiderült, hogy nem dashboard tanfolyam kell, hanem a dashboarddal vannak problémák, mégpedig az a probléma, hogy a kollégák nem használják a dashboardot.
Itt ebből azt kezdem kihallani, hogy egyébként néha az emberek vagy azért van szükségük akár karrierváltásra, és lehet, hogy akkor megérkeztünk megint egy ilyen M plusz egyedik típushoz, hogy valójában a cégben tök jól érzi magát, meg a környezet, a kultúra is jó, de hogy egyszerűen már teljesen más kéne csinálnia, amit te is mondtál, hogy egyébként lehet, hogy nem csak az ilyen kalandorok, meg úttörők, akiknek valamit tök újat kell kitaposni magának, hanem mondjuk akár az AI, meg a cloud, meg a nem tudom, az ilyen adatalapú működés miatt is szinte mindenki ezzel szembesül.
Igen, most ebben az esetben, ha befejezzem a gondolatot, mert hogy ott ez így nyer értelmet, hogy igazából az derült ki, hogy arra van szükség, hogy egy design thinking tanfolyamon keresztül, vagy egy ilyen folyamaton keresztül tudjuk meg, hogy miért nem használják ezt a dashboardot a kollégák. Tehát, hogy igazából itt nem is arról volt szó, hogy jól érzik-e magukat, vagy nem, hanem van egy nagyon drága fejlesztett eszköz, amit nem használnak, ami nyilván egy fájdalom a vállalatnak, meg kiadott rá egy csomó pénzt, meg adott esetben ez a dashboard egy nagyon hasznos dolog, és hogy itt nem szaktudásbeli probléma van, hanem egy ilyen design sprint keretében a csapat egymás között, és akkor ez itt a vállalati bizalom is benne van, hogy megengeded az embereidnek, hogy egymás között kibeszéljenek olyan dolgokat, amik mondjuk adott esetben problémát jelentenek, és amikor ott egy ilyen design módszertannal kiderül, hogy egyébként mi az oka annak, hogy nem használják a dashboardot, akkor utána lehet megnézni, hogy egyébként szakmailag mi, de visszatérve a kérdésedre, igen, hát abszolút érdemes elmérni. Szerintem tök jó dolog újat és újat tanulni. Pont ez az AI ilyen, hogy én nagyon kevés tanfolyamunkra megyek el, de nálunk most van egy ilyen filmkészítő AI tanfolyam, és én azóta se álltam le, tehát hogy én ezt megcsináltam itt 2 hónapja, és azóta is gyúrom a kis játékfilmet most már VO3-vel, tehát a Google-nek a filmkészítő eszközével, meg még jó pár dologgal, tehát hogy szerintem azért az fontos, hogy legyen valami ambíciója valakinek, tehát hogy így hogy legyen egy ilyen kifogyhatatlan kíváncsisága. Szerintem nekem ez egy nagy adottság, hogy valahogy mindig érdekel valami. És az, hogyha ha egy munkaadó fölismeri, hogy úgy tudja megtartani a munkavállalóját, hogy kielégíti ezt a fajta kíváncsiságát is, akkor szerintem a lojalitás az biztos, hogy nőni fog, és ez egy kulcs dolog. Tehát igazából én is azt látom, most nagyon sok vállalattal beszélgettünk, hogy megtartani egy munkatársat, azt nagyon sokféleképpen lehet, de hogyha tényleg meghallgatod, és ki tudod, hogy kb. Mi az, amire neki igénye lenne, és ez lehet bármi tényleg. Tehát egy tanfolyam, egy szabad péntek, egy bármi, tehát hogy igazából valahogy ezekkel, hogyha vannak ilyen vágyaik a kollégáknak, ezeket ki tudják elégíteni, akkor sokkal szorosabb lesz a kapcsolat. És nálunk azért nagyon sok ilyen sikertörténet van tényleg, a 70 éves mérnöktől kezdve, tehát rengeteg olyan ember van, akik egyszerűen valamilyen hívás hatására eljönnek és képzik magukat.
Szerintem, hogyha a tanulással rá tudunk jönni arra, hogy az életünket tudjuk értelmesebben, vagy valami értelmes dologgal tölteni, az már önmagában szuper, és hogy nekem az nagyon tetszett, hogy megnéztük, hogy nem biztos, hogy mondjuk el kell hagyni a helyedet ahhoz, hogy más csináljál, és a formálisból, az informálisba, a kreatívból, a struktúrádba is van mozgás. Azt gondolom, hogy a karrierváltáshoz, akinek esetleg eddig nem volt mondjuk itt bátorsága, vagy nem értette, hogy miért kellene, az biztos, hogy kapott azért muníciót, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
És mindenkinek javasoljuk akkor, hogy akkor is tanuljon, hogyha egyébként nem feltétlenül van szüksége rá, mert attól önmagában is jobban fogja érezni magát. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dojcsák Dánielt hallottátok, sziasztok!